Folytatódik a pedál, a Trend FM kerékpáros podcastja
Takács Tamással
és Dankó Bencével, és arról beszélgetünk, hogy a kerékpárt hogyan lehet, hogyan érdemes sportcélokra, az edzettségünk fejlesztésére használni. Az előző részben átbeszéltük azt, mire érdemes figyelni, milyen jelzéseket adhat a testünk, meg mindenféle kötjük azzal kapcsolatban, hogy így fejlődünk-e vagy nem, hogyan érdemes ennek nekiállni, milyen célokat lehet kitűzni. És most azzal folytatjuk, hogy eddig azt feltételeztük, hogy valaki hagyományos analóg bicajjal megy, mi van azokkal, akiknek elektromos bicajuk van? Azzal lehet edzeni, vagy az egy alacsony intenzitású mozgás, ami körülbelül annyi erőfeszítés, mintha valaki erősebben sétálna?
Hát ahogy hallgattam a felkonfodat, azon gondolkoztam, hogy érdemes lenne egy kicsit struktúráltabban összefoglalni a műsor első felének a tartalmát, és ez majd kapcsolódik az e-bike-os kérdéshez is, mert miről is beszéltünk a rekreációs sportolásnál a bringázás szintjén, hogy érdemes ugye ügyesednünk, érdemesebb, hatékonyabban hajtani a kerékpárt, tehát hogy fejleszteni azt a mozgást, minél egészségesebb, lendületesebb a testnek, minél inkább jó mozgást elsajátítani. Ugye nyilván érdemes a sport céljainkat, a fejlődési céljainkat megfogalmazni, ehhez akár edzőt, kütyűt, egyebeket kiválasztani, és ha így nézzük ezt a fejlődést, illetve a sportolásunkat, akkor rögtön arra jutunk, hogy maga a kerékpár, tehát akár az e-bike, nevezzük kerékpárnak, az csak egyik szelete ennek az egész történetnek, egy része. Na most az e-bike az egy zseniális dolog, mert az e-bike-kal minden pillanatban egy olyan kerékpárt kapunk, illetve tudjuk igazítani az aktuális bringázásunknak a domborzatát. Tehát ha mi fönt a hegyen lakunk, és egy laza, könnyed bringázásra vágyunk, akár fél órában, vagy egy órában, akkor az e-bike-kal meg tudjuk azt valósítani, hogy ne menjen mondjuk 140 fölé a pulzusunk.
De nyilván, hogy kaptatón fölfelé sem.
Ahhoz azért sportolónak kell lenni, hogy élményt jelentsen az, hogy te két órán át, mint az állat nyomod föl a hegyekre.
Amiben nem értek egyet, mert nem kell szerintem sportolónak lenni.
Jó, akkor
lenni,
nem kell sportolónak
de az biztos,
lenni.
Hogy kell hozzá egy elhivatottság, egy
De azt mondjuk ki, hogy az átlag népességben sokkal kevesebben vannak azok, akiknek ez mondjuk egy nagy élményt jelent.
Az biztos, hogy sokkal, rá kell érezni az ízére.
Sokkal többen vannak azok, akiknek elmegy a kedvük, hogyha alig bír fölmenni egy emelkedőn, és percekig azzal küzd a határon, hogy most leszálljon-e a bringáról, vagy ne szálljon le a bringáról. Na most nekik az e-bike az azt jelenti, hogy itt például a budai hegyekben ő is fog tudni 2-3 órákat úgy bringázni, tehát ez egy zseniális dolog, csak használni kell tudni. Az, aki nyilván van. Most ebben egy kicsit speciálisak vagyunk, mert tőlünk nyugatabbra ez már nem is kérdés, tehát aki ezzel képbe van, tudja, miről beszél, de itt vannak e-bike ellenesek, sokszor hangoztatott sztereotípiák, hogy hát ez nem a saját erő, így, meg úgy, meg hogy, tehát főleg lenézni azt, aki e-bike-kal közlekedik, az azért totális marhasság, mert ilyen alapon én lenézhetném azt, aki nálam gyengébb, vagy engem lenézhetne, aki nálam erősebb, de ez nem történik meg analóg bringán sem. Tehát nincs értelme arról beszélni, hogy ez egy más típusú sportolás, az e-bike, mondjuk ki, hogy egy hatékonyabb, jobban használható eszköz nagyon sok ember számára.
Tudunk-e olyan sportolóról, élsportolóról, aki egyébként edzéshez használ?
Hogyne. Tehát mountain bike-osok, akár ez lehet példát mondani nemzetközi világkupa mezőnyből, hogy egy nagy rúgó utas például enduro bringával elmennek technikázni, edzeni. Azért, hogy tudjon arra koncentrálni egy több órás technikai edzésen, hogy ne fölfelé szakadjon meg. Főleg akik ugye olyan helyeken laknak, hogy bike parkok közelében, nem akar a teljes pályát menni, megválni a felvonót, és a többi. stb., hanem megy egy menetet, ugye fölmegy, vissza, stb., tehát ez nagyon könnyen megoldható e-bike-kal. Tehát olyan sportolók, akiket látunk akár az olimpián küzdeni, ők ezt akár beépítik az edzésprogramjukba. Akkor most megkérdezem, hogy ők gyengék, vagy nem tudnak a saját erejéből, tehát ez egy totális marhaság.
Mennyire jellemző az, hogyha valaki elektromos bicajjal edz, hogy úgy elgyöngül fejben, akaraterőben, és még azért egy kis rásegítést rátesz?
Nyilván ez személyiség függő. Tehát van, ezt is mondjuk ki, tehát nem fekete vagy fehér az élet, biztos, hogy sok olyan ember van, aki megveszi az e-bike-ot, és ott ha jön az emelkedő, akkor ott a turbo és a sport üzemmód környékén fogja használni, és arányaiban biztos, hogy nagyobb arányban a bringa fogja fölhúzni a hegye. Van ilyen is.
Arra az egyik előző gondolatra térnék vissza, amikor így mondtad, hogy az emberek nagy része nem nagyon szereti az emelkedőt, a kaptatókat, a hegyeket, a mászást. Először azt mondtad, hogy igazából szerinted csak sportolók szeretik, szerintem meg lehet szeretni, én megszerettem. Picit beszéljünk arról, érdemes-e törekedni arra, hogy a mászást, a kaptatókat, a hegymeneteket megszeressük?
Hát az biztos, hogy az átlag ember a legtöbben, nem csak az átlag ember, a legtöbben az emelkedőn, a hegymenetben tudunk egy bizonyos intenzitáson túl folyamatosan mozogni, sportolni, edzeni. Nyilván akinek sportmúltja van, ez síkon is meg tudja tenni, de síkon nehezebb az inspirációt meríteni hozzá. Tehát ott már azért kellenek a mérőeszközök, ott a versenyzők is azért jobban figyelik a wattmérőt, amikor edzenek, hogy megtartsák azt a zónát. A hegy az úgy adja magát, hogy hegyen...
Az kiszed a komfortzónából.
Igen, az kimozdít a komfortzónából, inspirális, és ott... Biztos, hogy én biztos vagyok benne, hogy mint a futásnál, hogy ugye bringázni a városban síkon lehet 100 környéki pulzuson, futni, kocogni nehéz, mert az már inkább egy erősebb gyaloglásnak az intenzitása, de bringával hegyen biztos, hogy mindenkinek azért olyan 140-50 közé fölmegy a pulzus, és az már egy olyan zóna, ami nem feltétlenül egy rekreációs zóna. Tehát az már fejleszt.
Mit tudunk mondani azoknak, akik utálják, alapvetően az az élményük, hogy jön az emelkedő, és legszívesebben leszállna, és feltolná, vagy nem is próbálkozik meg vele, hogyan találhatja meg magát az ilyen ember az emelkedőkön, és hogyan érezhet rá, hogy igazából az emelkedők legyőzhetők?
Mivel beszéltünk túl sokat az e-bike-ról, nem szeretném azt mondani, hogy vegyen egy e-bike-ot, de hát nyilván a fokozatosság. Tehát olyan, ugye rengeteg olyan útvonaltervező szoftvert, appot, bármit lehet találni, hogy még ha ismeretlen környéken vagyunk, akkor is meg tudjuk nézni azt, hogy megtervezünk meg úgy egy útvonalat, hogy ne legyen mondjuk benne 5%-osnál keményebb emelkedő, és akkor nagy eséllyel nem azon fogunk gondolkozni, hogy leszálljunk-e, vagy ne szálljunk. De egyébként itt ez például egy olyan dolog hétköznapi emberek számára, tehát akik ismerkednek mondjuk a kerékpár sportolással, elkezdték egy kicsit komolyabban, hogyha egy emelkedőre azt írja a műszer, hogy, vagy látják a szintgörbét, hogy mondjuk 10% környéke, vagy tartósan 10%, azon már el kell gondolkozni, hogy mondjuk egy 500 méter, 1 kilométeres 10%-os, az már nem fog jól esni, az biztos.
Említettük már a kütyüket, mi haszna lehet a wattmérőnek, miért érdemes elgondolkodni egy pulzusmérőnek a beszerzésén és használatán. Közben egy csomó minden mást is látunk, amit azok használnak, akik így komolyabban veszik a bicajozást. Kell-e ruhát venni? Milyen ruhát kell venni? Nagyon röviden. Illetve itt a táplálkozás kérdése is felmerül, zselék, energiaszeltek, műziszeltek, stb. Ezek nélkül is lehet jókat edzeni, vagy ezek azért így hozzátesznek az edződésnek a komfortjához?
Hát nekem az jut eszembe, hogy kezdjük a fejnél, vegyünk föl egy sisakot.
Ez szerintem az mindenki számára egyértelmű.
Most, ha rendszeresen bringázunk, ne is ragozzuk a dolgot, viszont szintén fontos a szemüveg. egy olyan szemüveg, ami akár nyári időben lehet sötétített is, de mindenképpen fontos a jó UV-védelem, fontos, hogy jó kontrasztos képet adjon. Nyilván egy minőségi szint fölött elvárható az, hogyha törik, akkor ne a szemünkbe tör, tehát hogy ne törjön, és eljutunk oda, hogy azért van egy szint, ami alatt ne válasszunk szemüveget, tehát egy jó bringás vagy sportszemüveget azt szerezzünk be. Nem fog a szél a szemünkbe fújni, ugye akár több órán keresztül bringázzunk, szárítja a szemet a levegő.
Biztos, és a bogarak.
A bogarak, a por, a stb. Tehát egy jó szemüveg az fontos a bringázáshoz. És aztán jön a bringás ruházat, ami egy olyan dolog, hogy vannak alapvetések, tehát olyan ruhát használjunk, ami nem tartja meg az izzadságunkat. Ez lesz egy külön adás témája, az öltözködés.
Mert ugye fura klímaviszonyok vannak egy bicajon, hogy egyszerre adja le a testünk a hőt és izzad, de közben folyamatosan van egy menetszél.
Hát ha nagyon-nagyon-nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor az a cél, hogy minél inkább párologtassuk el a bőrünktől is, és a ruhából is lehetőség szerint a nedvességet, mert nyilván a nedvesség ad a diszkomfortot. Maradjunk annyiban, hogy technikai ruházatot érdemes használni. Na most az, hogy a versenyzőkre mennyire érdemes hasonlítani ezekben a likra testre simuló, szoktuk nevezni tapinacinak, egyebeknek, ezt mindenki döntse el a saját ízlése szerint, per pillanat beszerezhető bármilyen stílusú, tehát a leglazább stílusú olyan öltözék is, ami egyébként a komfortot, tehát ezt a nedvesség elvezetést megoldja. Most egy komoly férfi ember miért ne érezze magát furcsán egy testre feszülő bringás nadrág. Valaki ezt nem szereti. Most tud olyat választani, aminek van mondjuk egy bringás betétes úgymond alsó nadrág része, és akkor fölötte a bagi, ami egy teljesen laza rövid nadrág. Ilyet is tudunk.
Tehát én is
egyébként túrázáshoz, vagy hogyha nem edzeni megyek konkrétan, akkor mindig ilyet használok, mert egy egész nap során jobb érzem magam benne, mint a tapinaciban. Én az antibakteriális betétet, tehát a bringás nadrág betétjét azt javaslom. Hosszabb távokat, ilyen begyűrődött alsó nadrággal, női fehérneművel, stb. Azt nem lehet fájdalom nélkül megugrani. És ami ugye egy nagyon fontos dolog, hogy a bringás nadrág alá nem veszünk alsó neműt, tehát se alsó nadrágot, se női alsó neműt. Az azért van, mert annak a betétnek kell a bőrrel érintkezni, és akkor hosszabb távokat tudunk, akár edzés szintű távokat megtenni.
Arra érdemes azért figyelni, hogy ne a ruházat legyen az akadály annak, hogy elmegyünk-e bicajozni. Tehát, hogyha kevés az időnk, akkor legalább arra kevés időre úgy, ahogy vagyunk, tudjunk ráugrani a bicajra és menni egy picikét vele. Ne az legyen, hogy azért nem indulok meg, mert mennyi idő még átöltözni, meg
erről van. Hát most beszéljünk összegekről, mert mindig az érdekli az embereket, azért egy alap közepes minőségű bringás nadrágot egy megfelelő betéttel azért azt meg tud ugrani bárki. Lehet, hogy nem úgy fog állni, lehet, hogy nem fog addig tartani az egész nadrág, és a többi, mint egy nagyon procuc, de el lehet vele kezdeni, és igenis egy normál technikai pólóban nyáron, amit akár futáshoz, bármihez használunk, el lehet vele kezdeni. Ami egyébként egy a ruházatban, és ezzel a fejünktől leértünk a lábunkig egy fontos lépcső lehet, az a patentpedálos cipő, mert igazából az, amivel ténylegesen hatékonyabbá tudjuk tenni a hajtást, a körbehajtást, egy lendületesebb, egy körkörösebb, egy kellemesebb mozgás lesz a tekerés, mint amikor csak nyomjuk a platformpedált. Tehát én azt mondom, hogy mielőtt valaki elkezdene baromi drága cuccokat, nadrágot, fölsőt, egyebeket vásárolni, és sportolás irányba szeretné vinni a saját kerékpározását, az egy patentpedálon és egy hozzávaló cipőn gondolkozzon el. Az minőségében megváltoztatja az élményt, meg a hatékonyságot is.
Nagyon picit beszéljünk még akkor az energiaszeletekről, táplálkozásról és hasonlókról. Kell-e ezekre figyelni, mindenképpen ilyen típusú táplálékot keresni magunknak?
Ez abszolút egyéni. Valaki ezekben hisz is, tehát rosszul érzi magát, hogyha nem a műanyagot fogyasztja, és be kell szerezni, és egyébként működnek is, de a mindennapokban a kiegyensúlyozott táplálkozás talán még ennél is fontosabb. És ha bringázás közben gondoskodunk arról, hogy folyamatosan legyen szénhidrátbevitel, akkor hogy az mivel történik, nagyon-nagyon mellé nem lőhetünk.
Tehát gumicukor.
Gumicukor egy tökéletes megoldás egyébként, de én sok mindenkivel bringázok, van olyan volt versenyző cimborám, akivel egyébként nem is olyan lassan, meg nem is olyan kis távokat szoktunk még megtenni, de mi tök szívesen beülünk egyet sörzni, egy jót enni. Igazából tudjuk, hogy lehet, hogy kicsit lassabbak leszünk utána, de jobb kedvünk lesz. Na most ez egy másik embernél lehet, hogy létezhetetlen. Ő abban hisz, meg attól érzi jól magát, hogy megveszi azt a zselét, ami szerinte a leghatékonyabb, és nem fog megállni, hanem előveszi a zsebéből, és azzal fog haladni. Tehát ezek nyilván hasznosak, nyilván az is egyénfüggő, hogy kinek mi jön be, milyen típusú zselék. Egy biztos, hogy kell, hogyha egy óránál, másfél-két óránál pláne többet bringázunk, akkor gondoskodni kell bringázás közben is, főleg a megfelelő folyadékbevitelről, de a megfelelő szénhidrátbevitelről is.
Záró kérdés. Hogyan álljunk neki? Melyik a jobb, hogyha hosszabb távokat megyünk, kiegyensúlyozott tempóval, vagy igazából az tök jó, hogyha ilyen változtatjuk a tempót, és rövidebb távokat megyünk?
Teljesen élethelyzet függő. Teljesen. Tehát nekem volt egy olyan korszak, amikor nyilván már dolgoztam, és még volt egy ilyen agymenés, hogy hú, persze versenyezzünk is, meg stb. És akkor az vált be a legjobban, hogy nyilván egy sportmúlt miatt a hosszú távokat teljesen le lehetett redukálni ilyen hétvégi tekerésekre, plusz versenyekre, tehát amikor időnként megkapja a szervezet azt a sokkot, egyébként csak rövideket, tehát rövid intenzívekkel próbáltam ezt fenntartani, és ugye voltak ilyen-olyan próbálkozások is, és azzal, hogy erőltettem például a hosszabbakat, de nem koncentráltam a minőségi edzésre, azzal sokkal kevésbé voltam jó, mint amikor ráálltam a rövidekre. De ez is egy ilyen egyéni dolog. Azt mondom, hogy azt ne gondolja senki, hogy minél többet fog menni, annál jobb lesz, mert hogyha minél többet fog menni, és csak a távra koncentrál, akkor eljut oda, hogy fejben ki fogja bírni a hosszabbakat, de semmit nem fog gyorsulni. Tehát most annak mi értelme van, hogy egyre több és több és több időt vegyen el magától, a családjától, a munkájától, hogy tekeljen 5-6, aztán 8, ne is menjünk el ebbe az irányba órákat. Érdemes, az edzésben szerintem érdemes keresni mindig a minőséget. Meg mindig nagyon fontos, hogy párhuzamosan az életünk, tehát ha nagy tortát nézzük, akkor a többi szelethez képest ez mindig viszonyul, és egyben nézzük ezt az egészet.
Elrepült a mai epizódra szánt időnk. Tudod, hogy miről nem beszéltünk, arról, hogy melyik szakákban érdemes megpróbálni erősödni, Montiba, Gravelbe, Ciklokroszba, országútizásba, de ezt nem is szeretnénk ebbe a műsorba, meg ebbe az epizódba beletenni, mert ez...
Hogy kinek mi való?
Hogy kinek mi való, meg hogy egyáltalán milyen élményt tud adni, hanem erről külön fogunk egy epizódot készíteni, amit azért mondok el, mert ez még egy indok arra, hogy a YouTube-on a Pedál Podcastra rákeressetek, és feliratkozzatok a csatornánkra.
És vegyétek észre majd néhány hónap múlva, amikor adásba kerül ez az epizód.
Ezzel zárul a mai Pedál műsor, a Trend FM kerékpáros műsora, Dankó Bencét és
és Takács Tamást hallottátok, és még én elmondom azért, hogy az említett YouTube-on és Facebookon Pedál Podcast néven érdemes keresni minket.
Találkozunk hamarosan újra. Sziasztok!
Sziasztok!